Nagyon sok szeretettel és a legnagyobb barátsággal köszöntök mindenkit, aki a gyönyörűen kisütött nap ellenére, mert tudom, hogy a kertek ilyenkor nagyon vonzák az embereket és a séta is, de inkább ezt a programot választották a mai estén, és én nagyon-nagyon szívből kívánom, hogy amit most áttekintünk, az legyen áldásul mindannyiunknak. Nagyon nagyot utazunk vissza a történelemben, 2800 évet körülbelül, és Ámosz prófétával fogunk foglalkozni. Lehet, hogy valakinek az agyában felvillan az, hogy lehet az, hogy a kis proféták azok a Biblia gyöngy szemei. De én remélem és tudom, hogy estéről estére, múltkor is, és azelőtt is, észrevehettük, hogy minden egyes kis proféta könyvében tényleg van valami olyan rendkívüli érték, mint a gyöngy, ami nem csak akkor volt érték, amikor azt lejegyezte Isten profétája, hanem az megmarad értéknek az idők végéig. Ámosz proféta könyve tényleg egy ilyen gyöngyszem. Méghozzá éppen azért, mert ha az ember átgondolja, és elég végigolvasni Ámosz könyvét, de ha még elkezdjük egy kicsit végig gondolni, hogy az akkor az a társadalmi rendszer, az a politikai felépítettség, de az a külpolitikai millió, amiben élt akkor Izrael népe, amikor Ámosz próféta működött, tevékenykedett és írt, hogy mennyire hasonlít a 20. 21. századnak az atmoszférájához, politikai és társadalmi atmoszférájához, akkor döbbenünk meg, hogy milyen nagyszerű, hogy le is írta ezt. Tudnélik, az első, amit szeretnék róla elmondani, hogy ő volt az első író próféta. Azelőtt a próféták, tehát Ámosz előtt a próféták nem írták le a mondani valójukat. Mások volt akinek volt egy segítője, egy olyan szolga, idézőjelben szolga, aki, hogy így mondjam, kitanulta mellette a prófétaságnak a minden csinyát, bínyát. De hát ugye meg kell említenünk, hogy a héber szó a nábi, vagy nőbi, ugye aki a küldött, aki a szót viszi, az ő szavára nagyon erősen odafigyeltek az emberek, és a szájhagyomány útján terjedő prófétai beszédről, bár egyesek azt gondolnák, hogy ez nem volt annyira pontos, mint az írásos beszéd, ugye meg is van a mi közmondásunk, ugye a szó elszáll, az írás marad, nagyon régóta, ez is már több mint 2000 éves, ugye latin közmondás, tehát a rómaiaktól eredő közmondás, de ez nem egészen így van. Hanem az az igazság, hogy az emberek nagyon is őrizték a mondani valónak a tisztaságát. Ha valaki egy kicsit hozzátett vagy elferrített, akkor rögtön rászóltak. Ez nem így volt. Kiigazították. Tehát mindig épp maradt. Éppen vette át az utókor a szóbeli isteni üzenetet és a szóbeli prófétai üzenetet. De Ámosz volt az első, akiről úgy tudjuk, hogy ő le is írta, lejegyezte, amiket kapott az Istentől. Tehát egy nagyon olyan szempontból nagyon hiteles a forrás, tehát nem az üzenetre az Isten örködött, akkor is, amikor nem írtak a proféták, hogy az sértetlen maradjon. De itt az az érdekes Ámosznál, hogy a stílus is sértetlen maradt. Tehát itt ebből a stílusból egy nagyszerű embert ismerünk meg. Azzal kezdődik, hogy ő tékolbáli baronpásztor. Az ember ugye elgondolkodik rajta, hogy egy író proféta, az első író proféta, az egy baronpásztor volt. Aztán olvasjuk tovább, fügetermesztéssel is foglalkozott Ámosz. És aztán olvassuk tovább a könyved, és ámulni kezdünk. Mit tudott 2800 évvel ezelőtt egy barompásztor? Hát először is a könyvében nagyon pontos földrajzi feljegyzések vannak. Nagyon sokat látott, sokat utazott, vagy más egyébből, tehát tekercsekből tájékozódott, de rendkívül tájékozott ember volt Amosz. Pontosan tudta azokat a földrajzi területeket, amelyeket a könyvében megemlít. Például ismerte a Nílusnak a kiáradási ritmusát. De nem csak azt ismerte, hanem ismerte a folyam hullámzását, ugye a Nílus folyam hullámzása a földközi tenger árapájától függött. Ha olvassuk tovább, akkor megdöbbenünk rajta, hogy milyen fantasztikus csillagászati ismeretei voltak. Hát mindent nem lehet részletesen kiboncolni a mai estén Amosz proféta könyvében. Arra törekszem, hogy mindenki kedvet kapjon hozzá, hogy ha nem is egyszerre, de úgy részletekben egyszer úgy végigolvassa ezt a könyvet. És lehetőleg új fordításból, vagy revidált fordításból, hogy ne váradjon bele. Mert a régi stílusban egy kicsit bele lehet fáradni. Milyen a helyzet? Milyen a történelmi helyzet, amikor Amosz föllép? Az első, amit tudni kell, hogy ő délen született, tehát Tekoa, ez a kis helyiség, kis város, ez körülbelül 20 kilométerre volt Jeruzsálemtől. Tehát közel a fővároshoz, ő ugyan nem volt rokonságban semmiféle főemberrel, elmondja szépen, hogy ő barompászor volt, és fügét termesztett, és ugyanabban a korban, ugyanabban az időszakban, ez Uzziás király, vagy Uzzia királynak az idejében történik, ugye a Krisztus előtti 2700-as éveknek az elején történik az egész Amoszi történet, és van neki egy proféta társa. Egy olyan valaki, aki neki kortársa, akivel neki nagyon meghitt kapcsolata volt, és ez a valaki Ézsaiás volt, vagy Izaiás. A költő proféta. Az a valaki, aki viszont a jeruzsálemi királyi háznak a tagja volt. Valószínűleg hercegi származású volt Ézsaiás proféta, és ő úgy is kapta meg az Istentől a feladatot, hogy elsősorban a júdabeli királyokkal kommunikált, őket tanácsolta, és Júda egész népének a lelkiségét igyekezett támogatni és segíteni. De most 20 kilométerre Jeruzsálemtől születik egy proféta, és akkor de jó ennek a Júdának, ugye, hogy van két prófétája egyszerre. De Isten nem így döntött, hanem úgy döntött, hogy Amosz szépen fáradjon el északra, és ugye ebben az időben, akárhogy is számoljuk, már közel 200 éve megtörtént a szétválasztás, ugye a szakadás, az országszakadás, és északon egy másik királyság alakult ki a zsidóknál, és délen egy másik királyság. Északon Samária a főváros, délen Jeruzsálem a főváros. És Isten azt mondja Amosnak, hogy északon teljesítsen szolgálatot, és az északi izraelitákat, az északi zsidókat próbálja meg lelkileg felrázni. Milyen a történelmi helyzet? Ugye azt mondtam, hogy körülbelül 2700 évvel ezelőtt, 2780 évvel ezelőtt kezdődik ez a történet. Északon egy nagyon tehetséges, kiváló király támad, második Jeroboám. Tehetséges volt, jó uralkodó volt, ha azt kell mondanunk, hogy gazdasági, politikai, külpolitikai szempontból jó uralkodó volt. Lelki szempontból kevésbé. Nem volt igazán mélyen Isten tisztelő. Délen Uzziás király, vagy Uzzia király, említettem is, ő az uralkodó, ő már egy olyan király, aki bejár a templomba, aki tiszteletét teszi az Istennél, komolyan veszi a lelkiséget is, de ugyanakkor azért azt is tudni kell, hogy volt benne egy kis uralkodói gőg, és sajnos az élete alkonyán, amikor már tényleg úgy gondolta, hogy ő egy nagyon megalapozott ember, egyébként olyankor szokott ki bújni az emberből a gőg, a büszkeség, amikor azt gondolja, hogy most már tökéletesen csinálok mindent, 40 éve csinálom, mind a két király egyébként körülbelül 40 évet uralkodott, tehát ez egy hosszú békekorszak, amikor nincs villongás, amikor nem kell félni, hogy királyváltások vannak, amikor nem kell félni, hogy jönnek a trónkövetelők. Tehát a két ország résznek egy hosszabb, nyugalmasabb ideje volt ez. Külpolitika. Szíria volt eddig a nagy ellenfél. Ő volt az, aki délfelé is feszegette a határokat, mert szeretett volna terjeszkedni, tehát birodalmat építeni. Igen ám, csak hogy Asszíria északra, északkeletre felemelkedőben volt, Ninive ekkor már felemelkedőben van, és Szíria sokkal inkább gyengébb Asszíriához képest, és ez egy érdekes helyzetet hozott létre. A két zsidó király úgy gondolta, hogy nekünk azért jobb ez az Asszíria, mert így legalább benkék van Szíriától, akinél, hogyha így mondjuk térképen tudnám mutatni, akkor láthatnánk, hogy közvetlen határuk volt, tehát az északi királyságnak közvetlen határa volt Szíriával. És jól esett nekik, hogy Szíria erőit lekötik most. Nem foglalkozik se Izraellel, se Júdával, nem foglalkozik a terjeszkedéssel. De azt tudni kell, hogy már Szíriának is nagyon, nagyon a terveiben volt, de Asszíria különösen szerette volna Egyiptomot térdre kényszeríteni. Most ezt vagy hunyunk be a szemünket, és próbáljuk meg magunk elé képzelni, itt van a földközi tengernek ez a keleti oldala, megpróbálom fordítva mutatni, hogy könnyebb legyen elképzelni, hogy ez egy nagyon szép félkifli alakú az a tengerpart, a keleti tengerpart, és hát északon ott van Szíria, aztán Asszíria, fordítva kell mutatnom, terjeszkedő Asszíria, és közben van a zsidó északi állam és a zsidó déli állam, és ott kezdődik, ugye már a sínai félsziget egyiptomi fennhatóság alatt van, és aztán ugye Észak-Afrika. Ki van a két birodalom között? Ez a két kicsi ország, ugye? Észak-Izrael és Júda. Ott vannak, és útban vannak. De még most, amikor Ámosz megkezdi a szolgálatát, és elfogadja Istentől ezt a küldetést, hogy a lényegesen hívőbb, és lényegesen vallását lényegesen jobban gyakorló Júdával szemben egy olyan területre menjen el profétai szolgálatot ellátni, ahol bizony a borjút is imádják, ahol sokkal jobban szüremkedett az ősi kánánita ősvallás, a Baal kultusz, és elfogadja Ámosz ezt a szolgálatot, és föltérképezi az országnak a belső állapotát. És itt van az, amit én a bevezetőben megemlítettem, hogy bizony nagyon érdekes, de nagyon erős a kapcsolat, és ezért rendkívül aktuálisak ezek a kis prófétai iratok, mert rá is merünk a mi korunkra. Két jól álló és stabil királyság. Most délről ne beszéljünk északról, mind a két helyen egyébként hasonló problémák jelentkeztek. Mitől stabil egy gazdasági élet? Jó az ipar, jó a kereskedelem, működik a mezőgazdaság, pénzintézetek, ugye? Ettől stabil egy gazdasági élet. És ez a második Jeroboám, ez mind nagyon jól csinálta, és nagyon jól irányította. De hogy az ország kincstára is tele legyen, ahhoz meg mi kell? Kivetni az adókat. Kivetni az adókat. És Jeroboám úgy gondolta, hogy a stabilitásnak az egyik alappillére, hogy az államháztartás az stabil legyen, és tele legyen a kincstár, a királyi kincstár. És kivetették az adókat. Most kit sújt az adó elsősorban? 21. század. A szegényeket. Pontosan. Mert nem tettek százaléknyi különbséget a gazdagoknak az adóztatása és a szegények adóztatása között. És a szegényeket nagyon mélyen sújtotta ez. Ennek a következménye az lett, hogy a szakadék a gazdagabb réteg és a szegényebb réteg között egyre nőtt. A szegények egyre kevésbé tudták befizetni az adókat és az egyéb fizetnivalókat, hát a gazdagok meg könnyedén. Tehát a társadalmi különbségek egyre élesebbek lettek. A szegény nagyon szegény lett. A gazdagok pedig nagyon könnyen kezdtek el élni. És már-már ott tartottak, hogy el kell tudni fogadni ezt a társadalmi igazságtalanságot, és azért most szeretnék valami nagyon, nagyon ellentmondót mondani. Nem volt feladata és nem volt tiszte soha annak annak a papság részéről, hogy ők a társadalmi igazságtalanságban bármi szót is emeljenek. Ha megnézzük az Új Szövetséget, a kereszténység indulását, hát egyik ámulatból eshetünk a másik ámulatba, mert mindenütt az van, hogy tessék tisztelni a felső hatóságokat, nem mindig tetszik, aki van, aki vezet, de a Szentírás nagyon világosan beszél erről. Beszél arról, hogy bár hát nem mindig igazságosan döntenek, és nem mindig helyesen döntenek, és nem mindig azonos az Isten elképzelésével éppen a vezetés, a kormányon levő hatalomnak az irányítása, a döntések, gazdasági, vagy szociális, vagy bármilyen szempontból, mégis sorba Pál apostol, Péter apostol, egyértelműen arról beszélnek, és élén van Jézus Krisztus, hogy nem, a keresztények dolga nem a forradalom. Az nem. A keresztények dolga a hitbeli döntés, hogy az Isten látja, és amikor megelégeli, akkor véget vet. Na most itt vagyunk egy prófétánál. Ez már viszont prófétai feladat, hiszen második Jeroboám is, és délen Uzziás is, vagy Uzziah is, mit val magáról, hogy ő Isten kegyelméből uralkodik az Isten választott népén. Igen, ez már más színben tünteti fel a dolgokat. És ezért a prófétának megvan az a joga, hogy beleszóljon a társadalmi folyamatokba. És azt mondja, ti ezt valljátok, akkor meg kell szüntetni ezeket a szörnyű igazságtalanságokat. És fáradhatatlan, Ámosz, fáradhatatlan. És újra elmondja az Istentől jövő tanácsokat, illetve felszólításokat. Elég kemény olvasni Ámosz próféta szavait, és látjuk azt, hogy nem nagyon pátyolgatta sem a királyt, sem a környezetét, sem a gazdagokat, sem azokat, akik hozzájárultak a társadalmi igazságtalansághoz. De ezzel most nekünk 21. századi keresztényeknek megmutatja, hogy az Istennek igenis van véleménye az igazságtalanságról. Más kérdés, hogy a keresztények részére, akik Krisztus után mennek, ugye a név is innen való, krisztusi, a keresztényeknek nem tiszta, hogy ők csinálják a forradalmat, és ők csinálják a változtatásokat. De biztosít bennünket arról, és Ámosz próféta könyve is biztosít bennünket arról, hogy az Isten látja. És hát, mint ahogy tudjuk, Ez a prófétai szolgálat körülbelül tartott olyan 750 és 740 között ért véget Ámosz próféta szolgálata, és 722-ben véget ér az északi országrésznek a szabadsága. Mert Asszíria bekebelezi az északi országrészt. Megkezdődnek a deportálások, idegenföldekre viszik a zsidókat, helyükre más népeket telepítenek. Tehát azért láthatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen egy elképesztő és olyan áldott isteni gondviselés volt, hogy Isten oda küldi ezt a prófétát, ezt az Ámoszt. Közeledik a leigázás. Meg lehetne előzni. Csak oda kell figyelni a prófétai szóra. És hát tudom, hogy nem annyira ez a feladatom most, hogy én ezeket a társadalmi, meg egyéb körülményeket, meg mindenféle politikai körülményeket elmondjam, hiszen azok a kedves hallgatók, akik jártak a Szabad Egyetemre, azok átvették ezeket a dolgokat. Én azt szeretném, hogyha kiemelnénk az Ámosz próféta könyvéből legalább három olyan momentumot, amire egész biztosan mondhatjuk, hogy igen, aktuális még a mi századunkban is, tehát a mi időnkben is, és éppen ezért gyöngyszem az Ámosz próféta könyve is. Hát az első, amit szeretnék kiemelni, ez a harmadik fejezetben található. Ámosz könyvének a harmadik fejezetében a hetedik vers így szól. Az én Istenem, az Úr, semmit sem cselekszik addig, míg meg nem jelenti titkát szolgáinak, a prófétáknak. Ugye természetesen annak a hátterén, amit idáig is elmondtam, ez egy olyan kijelentés Ámosz prófétától, aki igazolja is, hogy miért beszélek én nektek a helyes vallási magatartásról, a helyes társadalmi magatartásról, a szegények elleni intézkedések visszavonásáról, az igazságtalanságoknak a megszüntetéséről. Azért, mert Isten nem sokára elhozza a hatalmas változást, méghozzá bizony büntetésképpen. Ezt nem is tagadhatjuk. Az volt az oka ennek a leigázásnak, hogy az északi országrész nem hallgatott a prófétai szóra. Csak zárójelbe hadd jegyezzem meg. 722-től 586-ig, ugye ki lehet számolni, majdnem másfél évszázad telik el. És Júda, ahol hallgattak a prófétai szóra, ha nem is mindig tökéletesen, ha nem is mindig teljesen, ha nem is mindig azzal az alázattal, hogy kellett volna. De azért a királyok jobban megfogadták a prófétai szót, és jobban hallgatott a nép is. Ennyi plusz kegyelmi időt kapott a déli országrész. Úgy négyzetkilométerre, hogyha néznénk, Judának a területe akkora volt körülbelül, mint a Dunántúl, picit kevesebb, mint a Dunántúl. És talán ülnek itt a kedves hallgatók, amikor egyszer még odaát voltunk a Metesznél, és akkor ott megnéztük térképen, ugye, hogy terjedt el Asszíria, és aztán utána hogy körbejárt a babiloni birodalom. És ott volt közöttük ez a kis pici pont, ez a déli országrész, Mászíbel, ugye a bibliai atlasz lillával ábrázolta ezt a területet, és kicsi zölddel ezt a Júdát. Hát ki őrizte őket? Kellett nekik hadisarcot fizetni. Nem voltak ők igazán szabad emberek, de szabadon gyakorolták a vallásukat, hagyták a királyukat uralkodni, hagyták, hogy az ő társadalmi törvényeik szerint éljenek. De az én számomra, akárhányszor ránézek erre a térképre, erre a körülbelül 2500 éves, vagy 2600 éves állapotokra, az én szívemben mindig megdobogtatja. És mindig olyan nagy meghatódással nézem ezt a térképet. Ez hogy lehet? Ez hogy lehetett? Nem volt ütőképes hadseregük. Nem voltak sokat. És mégis ott voltak. És autonómiát élveztek. Az északi ország része még nem hallgatott a prófétai szóra, felszívódott, eltűnt, és beolvadt a nagy asszír, aztán később ugye Asszíriából támadt Babilónia, a babiloni birodalomba. De ezt csak zárójelben jegyeztem meg. De Ámosz elmondja, és ez egy definíció is a Bibliában, hogy Isten semmit nem cselekszik, csak úgy, hogy hirtelen jön a mennyből valami. És hirtelen rászakad az emberekre valami nyomorúság, és aztán lehet sírni, hogy Istenem, miért? Mert hát nem is tudtunk róla, meg nem is figyeltünk. Ja, hogy nem figyeltünk oda? Tudnélik, elmondták az előző proféták is, megjövendölték, ha változás nem lesz, Isten közbe fog lépni. És nem nyer jogot az Isten, hogyha az ember szembefordul bele, és engedetlen, és nem hallgat a prófétai szóra, amely az isteni szó, akkor Isten nem nyerhet jogot arra, hogy védelem alá vegye akármit, egy várost, vagy egy családot, vagy akármit, vagy akárkiket. Isten szereti megkapni tőlünk a jogot, hogy a mi sötét ellenfelünkkel szemben ő védelmezhessen bennünket. Majd mindjárt rátérünk, hogy gyakorlatilag ez hogy működik. De most nézzük meg ezt a kijelentést. Hát nem így volt ez. Nem így volt ez. A Krónikák könyvének a 36. fejezetében azt olvassuk, ugye ezt tudjuk, hogy Esdrás proféta zárta le a Krónikák könyvét, valószínűleg ő is gyűjtötte össze, de ezt a sommás összefoglalást olvassuk a könyvnek a végén, a 36. fejezetben. A 15. vers. Az Úr, atyáik Istene időben elküldte hozzájuk követeit, mert kedvezni akart népének és lakóhelyének, de ők kigúnyolták Isten követeit, beszédeit megvetették, és gúnyt üztek prófétáival, míg végül az Úr haragja fölgerjedt népe ellen, és többé már nem volt segítség. Akkor Esdrás ezeket leírja, ezeket a szavakat, a Ámosz szolgálatához képest, már több, közel 300, de lehet, hogy több is, mint 300 év telt el. És Ámosra is utal, vagy Ámoszra is utal. Őt is elküldte az Isten. Elküldte az Isten Mikeás profétát. Elküldte az Isten Zakariást. Elküldte az Isten Ézsaiás profétát. Elküldte valamikor Illést. Elküldte Elizeust. Nem hallgattak rá. Nagyon kis mértékben, nagyon kevesen voltak azok, akik őszintén odafigyeltek a prófétai szóra. Jézus Krisztus visszaemlékezik ezekre a dolgokra. Nézem az időt, jó van, akkor még tudjuk olvasni. Máté evangéliumát szeretném, hogyha föllapoznánk, Máté evangélium a 21. fejezetét, és Jézus Krisztusnak itt van egy példázata, amit egyszer, azt hiszem, az ősszel érintettünk a szülőmunkásoknak a példázatát, és a két fiúnak, az engedetlen és engedelmes fiúnak a példázatát, de most inkább a szülőmunkások példázatából olvasnék egy gondolatot. Figyeljük meg, hogy mennyire hasonlít ahhoz, amit Esdrás leírt, Krisztushoz képest kb. 400-450 évvel. Máté evangélium 21. fejezete, és a példázat a 33. verstől kezdődik, de én 35-et olvasom. De a munkások megfogták a szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek. Erre más szolgákat küldött, többet, mint korábban, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig elküldte az ő fiát. És akkor a szőlőművesek azt mondták, hogy ez az örökös, ezt pedig öljük meg. Ugye mennyire hasonlít, ugye, hogy Jézus Krisztus a beteljesedést mondja el. Ámosz a felszólítást és az prófétai szolgálatnak a lényegét, a döntő lényegét. Azért vagyok itt, és azért van minden próféta, akit az Isten küldött, mert fel akarja hívni az emberek figyelmét arra, amíg bekövetkeznek, sose cselekszik az Isten, úgy, hogy ne figyelmeztetne. Akár, ha kell, az egész emberiséget figyelmezteti. Ha kell, akkor egy várost figyelmeztet. Ha kell, egy emberért is szól, mert szereti az egyént is. Ha ezt meg ezt megteszed, akkor ez is ez következik. És hát még talán annyit említsünk meg Péter apostol második leveléből, ezt a felszólítást, ami nagyon hasonlít Ámosznak a felszólítására, Péter apostol második leveléből, az első részből, 19. verstől olvasom. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek a figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirrad a nappal, és hajnal csillag kel fel a szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írásban egy profécia sem származott saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem Isten szent emberei a szent lélektől indítatva szóltak. De látjuk, hogy ez a láncolat, hogy mennyire akarja Isten, hogy a figyelmünket odafordítsuk a mennyei proféciákra. Nem azért, hogy mi egyénileg belemagyarázzunk mindent, én már borzasztóan rettegek, amikor jönnek ez az oroszok, ezek meg az arabok, meg szóval nagyon érdekeseket tudnak a proféciákba belemagyarázni egyének, és hát én emlékszem rá, hogy a 70-es években pontosan innen Győrből kaptam egy ilyen toksamit anyagot, hogy mennyire oda kell figyelnünk, mert Oroszország lesz az a bizonyos Dániel 11 északi király, és majd meglátjuk, hogy fog itt mindent lesöpörni, mert hát te, hogy is valaki azt mondta, hogy tejet locsol, vagy tejet locsol a déli földre, és hogy hát mennyi segítséget adott az orosz az arab országoknak, és stb. Én már akkor is nagyon féltem ettől, hogy ez valami egyéni politikai belemagyarázás, de amikor bekövetkezett ugye a 1988 és 89, akkor úgy azért felsóhajtottam, hogy azért én mégsem láttam ezt olyan nagyon rosszul, mikor Oroszország összeroppan. A Biblia mindig az Isten hit, az Istenhez való viszony, az Isten igazságához, szavához, ami az isteni szó leginkább a tíz parancsolatban foglalható össze, az ahhoz való viszony oldaláról adja és világítja meg a proféciákat. Tehát nem szabad ilyen politikai elképzeléseket belevinni a bibliai proféciák magyarázatába. Nyilvánvalóan a politikát is érinti a beteljesedés. Nyilvánvalóan a társadalom minden megmozdulását, rétegét érintik a proféciák. Pál apostol írt olyan proféciát, amelyek az egyének belső világát illetik, ami nagyon is rá lehet ismerni a mi korunkba, hogy mi következett be. De nagyon-nagyon óvakodik el, mert azt mondja Péter apostol, és most újra ízlelgessük, mit mond Ámos, semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát a prófétáknak, és a prófétákon keresztül a népnek. És mit mond Péter? Jól tesszük, ha figyelünk a bibliai proféciára, mert ha figyelünk, akkor mi fog a szívünkben felkelni? A nagy tudás, hogy fognak a politikai hatalmak helyezkedni, meg veszekedni, meg ki győz, meg ki nem győz. Nem. még hajnal csilla kél fel a szívetekben. Bibliában egy valakiről van szó, hogy ő a hajnalcsillag, bár valamikor Lucifer neve is az volt, de ha nézzük a jövendőlést, ugye a bálámi jövendőlés, hogy csillag származik Jákobból, királyi pálca Izraelből, és itt Péter is azt mondja, hajnalcsillag, és a Biblia végét, ha gyorsan átlapoznánk az utolsó fejezetre, akkor mit olvasunk? Én vagyok, mondja Jézus Krisztus, én vagyok. Dávid gyökere és ága, az a fényes és hajnali csillag, én vagyok. Krisztusnak kell kirajzolódni a szívünkben. A profécia ezért adatik, és közben pedig megerősít bennünket, hogy van nekünk egy Istenünk, aki kezdetől fogva látja a véget, és a profétai szolgálat nem azért van, hogy jöjjön, menjen egy ilyen fura ember, aki majd mindenben meg fogja mondani, hogy hogyan alakulnak a viszonyok, és hogyan alakul a történelem, és hogyan alakul a társadalom, hogyan alakul az emberek élete. Ezeknek a profétáknak, mindegyiknek az volt a célja, hogy a szívben föltámadjon az Isten. A másik, amit szeretnék megemlíteni, mondtam, hogy három dolgot szeretnék kiemelni Ámosz proféta könyvéből, az a 7. fejezet eleje. Isten küldi az üzenetet Ámoszon keresztül, hogy ha változás nem lesz, akkor nem csak az északi ország rész, hanem bizony a déli is el fog pusztulni. Előzőekben azt mondja, hogy az én törvényem az öröm volt. Az én törvényem, mondja az Isten, az gyönyörűség, az boldogságot hozott, mert összekapcsolódik az emberi természet az Istennel, a teremtőjével, teremtő a teremtménnyel, és ráhangolódik az életnek a törvénye, egyébként a 10 parancsolat az az élet törvénye, a lelki életnek a törvény szerűsége. Akkor teljesedik ki az ember. Akkor lesz teljesen a teremtő és alkotó képességeinek a birtokában. És azt mondja Jézus, hogy ti viszont méreggé tettétek a törvényt. Mondja a 6. fejezetben. Futhatnak a sziklán a lovak. Föl lehet szántani a sziklát. Hát ha így képviselnek valamit, amire azt mondják, hogy mi vagyunk a választottak, mi vagyunk az egyedül választottak, de közben pedig olyan távol vannak Istentől, mint a föld az égtől, hogy a méreggé tettétek a törvényt, az igazság gyümölcsét pedig ürömmé. És ezért azt mondja, hogy egészen a Hamáti úttól az Arába patakjáig foglalják el az ellenség csapatai, az egész Izraelt. A hetedik fejezettől olvasom elejétől. Ilyen dolgot láttatott velem az én Istenem az Úr. Íme sáskarajt teremtett a sarjú fakadás kezdetén, és íme már sarjadzott a fű a királyi kaszálás után, amikor föl akarta falni a föld füvét. Azt mondtam, Istenem, Uram, bocsáss meg, kérlek, hogy állhat meg Jákob, hiszen olyan kicsi. Hát eddig arról beszéltem, hogy Ámosznak nagyon határozottnak kellett lenni, és nagyon kemény üzenetet kellett képviselni. De most kirajzolódik az ő jelleme. Uram Istenem, hát hogy tudna megállni Jákob? Hát olyan kicsi. Milyen ember volt ez? Milyen ember volt Ámosz? Egy nagyon-nagyon, úgy szoktam mondani, lelki ember. Egy nagyon látszívű, egy nagyon kedves lelki ember. És tele volt az ő népje iránti nagy-nagy szeretettel. És alkudik az Istennel, mint ahogy egykor Ábrahám alkudott az Istennel, hogyha Lót családja, hogy megmeneküljön, ha talál Szodomából 50 igazat, akkor ugye nem éget meg tűz Szodomát, ha találsz 40-et, de hát 5-öt se talált. És itt van megint ez a megváltói, vagy előlegezzük meg, ugye, Ámoszhoz képest 700 évvel később, vagy 780 évvel később született Jézus Krisztus, de ez a krisztusi lelkület, hogy én nem akarom, ha egy szikrája van a jónak benne, én nem akarom, hogy elvesszen, elessen, elpusztuljon, ha csak egy szikra van benne. És azt mondja, hát a Júda kicsi, illetve Jákob kicsi, és tényleg így volt. Ugye bevezetőben elmondtam, hogy délen ott van. Egyiptom egy nagy hatalom, északon a feltámadó Asszíria, és amikor átgondolja ezt a helyzetet, akkor ezzel a jósággal, ezzel a könyörgéssel, ezzel a kegyelemteljes szeretettel fordul a népéhez, na hát ez az igazi Isten képviselet ezen a földön, ahogyan Ámosz is közben jár. És itt azért csak röviden szeretném megemlíteni, hogy ez nagyon fontos ám, hogy keresztényeként megtanuljuk az egymásért való közben járó imának a szolgálatát. Ez nem úgy van, hogy az Isten majd pattan és ugrik, és akkor mi mondjuk egy akárkire, hogy Istenem, holnap változtasd meg, ez nem így működik. Ez így nem működik. Az Isten mindig érinti a szívet, akiért imádkozunk, és ha az az érintésre készséggel válaszol, akkor tud Isten érte fáradozni, de ha nem érinti a szívét az isteni megkeresés, akkor nagyon hosszú időt is könyöröketünk, lehet, hogy életünk végéig könyöröketünk, de nem fog megváltozni. Hát a sziklán lehet szántani, ugye, ahogy olvastuk Ámosz prófétánál, nem lehet szántani. De Isten azt is nézi, hogy én milyen vagyok, aki könyörgök. Mi van bennem? Érték-e nekem a másik ember, vagy egy másik közösség? Érték-e nekem? Hát ezt a szakaszt is muszáj az időnk miatt lezárni. A harmadik, amit szeretnék kiemelni Ámosz proféta könyvéből, amelyik szintén a mi korunkra nagyon-nagyon jó gyöngyszem. Ez a 8. fejezet 11. versétől az ige, ez egy profécia, és valóban egy olyan profécia, amelyik kimondhatjuk, hogy ez nem csak az időszámításunk előtti 8. századra volt érvényes, hanem érvényes az idők végéig. Azt olvassuk, íme jönnek napok, ezt mondja az én Istenem az Úr, amikor éhínséget bocsátok erre a földre. Nem kenyér utánvaló éhséget, sem víz utánvaló szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása utáni éhséget. Voltak már az emberek olyan helyzetben, hogy nagyon-nagyon éhesek voltak az isteni szóra? Vagy mi magunk voltunk már olyan helyzetben? Érdemes egy kicsit az életünket, most azt mondanám, hogy gondolkozzunk csendbe fél percig. Volt az életemben olyan, hogy egy éhséget éreztem az isteni szó után? Azt gondolom, hogy az emberek életében vannak ilyen pillanatok. Azt gondolom, hogy akkor, amikor ránk gyász, kilátástalanság, veszteség, visszafordíthatatlan dolgok, az lehet egy betegség, az lehet egy helyzet, amiben belekerültünk, akár gazdasági, akár társadalmi helyzet belekerültünk. Ez borzasztó, sötét felhőként ereszkedik ránk. És akkor úgy vágyunk valami világosra, valami napsugarasra, valami olyan beszédre, ami nem csak olyan szóbeszéd, meg nem csak ilyen üres vigasztalás, hanem amiben ott van az, hogy igen, van kimenekedés. És ha most nincs is kimenekedés, de van vigasztalás. És van egy hatalmas valaki, aki mindezeket látja, és igazságot szolgáltat. Nagyon-nagyon sok ember. Én nem is tudom, hogy van-e olyan ember, aki nem érezte még ezt. ezt az éhséget. De itt most sokkal nagyobb dologról van szó. Itt most egy olyan prófétai látásról van szó, amelyik egészen biztosan, hogy még egy óriási hullámban, és ezt kimerem mondani, mert látni a ma élő emberiségnek a lelki nyomorúságát, mert lelki nyomorban él a ma élő emberiség. Hiába hangzik, most már nem kell ahhoz valakinek bibliás embernek lenni, hogy beszéljen arról, hogy a természetet tönkretettük. Az élővilágunkat tönkretettük. Már nincs szükség rá, hogy a bibliás emberek mondják. Bibliás emberek mondták száz éve, amikor tönkrement Chemnitz, amikor ott már 1907 és 17 között a hatalmas, több mint 30 ezer hektárnyi erdő nem hajtott ki tavasszal, mert ugye oda helyezték a németek a vegyi gyárukat. Akkor jó, hogy mondták a bibliás emberek. De ma már nem kell, hogy erről beszéljenek, mert erről szól minden csatorna, a TV, rádió, minden, a tudósok mondják. És mégis az a véleményem, hogy mégis váratlanul fogja az embereket érni a következmény. És a következmény az azért történik majd, mert azoknak, akik gazdagodnak és gyarapodnak abból, hogy szennyezik a földet, azoknak olyan nagy a hatalmuk és olyan nagy a szavuk, hogy elsöprik, lesöprik azokat a kisebb vagy nagyobb lehetőségeket és törvényeket, hogy visszafogjuk a Földnek a szennyezését. De nem kell nagyon messzire menni, és kapott az Egyesült Államok egy olyan elnököt, amelyik első szóra, még a kampányában kimondta, hogy kedvezni fog a gyáriparosoknak. Kedvez is, mert ő is abból gazdagodik. Mégis váratlanul fogja érni az embereket, és csak egy nagyon vékony réteget nem fog váratlanul érni az, ami majd bekövetkezik, az a katasztrófa. Azokat, akik azt mondták, én nálam is biztos a prófétai beszéd. És én figyeltem erre a prófétai beszédre. Nem csak elolvastam Péternek, vagy mondjuk így Szent Péternek az írását, a szavait, hanem ezt komolyan vettem. De tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az embernek a szíve szakad meg már előre, hogy hányan lesznek, akik felkiáltanak, hogy ez hogy létezett, ez hogy következhetett be. Mondjon már nekünk valaki valamit, valami biztosat a végkimenetelről. Egy hatalmas éhség következik be, éhénység az emberek gondolkodásában és életében. Nem kenyér, nem víz, bár az is meg lesz. Az ember a lelkét szeretné rendbe tenni először, hogy ebből van kimenekedés, mondja már meg valaki. És Isten már megmondta. 2000 éve, 2800 éve, 4000 éve, és a vízözön előtti világnak is kijelentette, eljött, mondja Énokon keresztül, a Judás levelében idézi, Judás apostol idézi Énokot, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Tehát látjuk, hogy tényleg egy hatalmas gyöngyszem, Ámosz próféta könyvében nagyon messzevivő szálak indulnak el az ő könyvéből, és hatalmas az a gondolatkör, amit még nem is érintettük, hogy nem, hogy beszéltünk volna róla, hanem még érinteni se lehetett. És hát azt is el kell mondani, hogy egy olyan könyv tényleg, ami igazából nem nagyon hasonlítható mással össze, mert olyan nagyon szép az, hogy kemény szót kellett kimondania, de akkor meglátjuk az ő szívét is. Hogy Uram, gondolj arra, hogy Jákob milyen kicsi. És én azt szeretném, ha éreznénk azt, hogy vannak körülöttünk emberek, de ha emberek nem lennének is. van nekünk egy szerető megváltónk a mennyben, aki ott van az Isten jobbján. És ott van egy szerető Atya Isten, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte. Van valaki, aki úgy tekint ránk, hogy várjunk még, adjunk kegyelmi időt. Hát ez az ember olyan gyenge, olyan fáradékony, ez olyan kicsiny, olyan összeroppantható, hogy adjuk meg a mennyei erőket és a mennyei hatalmat neki. És én ezt kívánom minden kedves hallgatónknak, adja meg az Isten, hogy ezt mi érezzük a mi életünkben. Amen. Úgy tudom, hogy a befejezéskor megköszönjük Istennek az igét, akkor imádkozzunk együtt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örök Istenünk, hálásak vagyunk, hogy Te vagy nekünk, és hálásak vagyunk azért, mert akármelyik bibliai könyvet nyitjuk meg, mindenben ott tükröződik a Te végére mehetetlen szereteted. A Te szigorúságodban és igazságosságodban is ott van az irgalom és a kegyelem, ott van a végére mehetetlen szeretet. Köszönjük neked, hogy felhívtad a figyelmünket, hogy több időt fordítsunk arra, hogy a biztos prófétai beszédet tanulmányozzuk. Ne azért, hogy a saját elméleteinket alátámasszuk, hanem hogy imában keressük, hogy mi benne a te akaratod, a te előre megmondásod, a te előre látásod, minden tudásod, és a te előre szeretésed, hogy mindnyájunkat ki akarsz vezetni, és meg akarsz segíteni, bármilyen nehézség következik a mi egyéni életünkben, vagy a Földnek az életében. Segíts minket, Istenünk, mert kicsi a hitünk, hogy legyen erős hitünk Te benned, hogy meg tudjunk kapaszkodni, és hinni tudjuk azt, hogy semmi nem történhet velünk, amit Te meg nem engednél, és amiben a Te irgalmasságod nincsen jelen. Köszönjük neked ezt az ígéretet, ami megváltunk nevében. Amen.